From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 185. éves általános konferenciája vasárnap délutáni ülésének közvetítését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A beszélők az általános felhatalmazottak és az egyház általános tisztségviselői közül lettek kiválasztva. Ezen az ülésen a zenét a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos sokszorosítani, rögzíteni, másolni vagy bármely más módon felhasználni. Ezt az ülés Dieter F. Uchtdorf elnök, az első elnökség második tanácsosa fogja levezetni.
Dear brothers and sisters, dear friends, we welcome you to the concluding session.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 185. éves általános konferenciájának utolsó vasárnap délutáni ülésén. Boldog húsvét ünnepeket kívánunk mindazoknak, akik világszerte részt vesznek ezen a konferencián. Thomas S. Monson elnök, aki ezen a konferencián elnököl, engem kért fel arra, hogy vezessem le ezt az ülést. Ezen az ülésen a zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja. Vezényel Mac Wilberg és Ryan Murphy. Orgonán kísér Bonnie Goodliffe és Linda Margetts. A kórus a Tudom, hogy szabadítom él című himnusza nyitja meg a gyűlést. Ezt követően a nyitóimát a 70-ek egyik tagja, Eskiford Nielsen-nel fogja mondani.
Our Heavenly Father, In reverence we come before thee as we begin.
Mennyei atyánk, alázattal járulunk eléd most ennek az általános konferenciának az utolsó ülésén. Nagyon szeretünk téged, atyánk, és ezen a csodálatos húsvéti délutánon elkötelezettségünket fejezzük ki, szabadítunk Jézus Krisztus felé. Tudjuk, hogy a sír üres, ő pedig a világ élő szabadítója. Itt és világszerte is azért gyűltünk most össze, hogy a te kiválasztott apostolaidat és profétáidat hallgathassuk. Nagyon sugalmaztak bennünket a szavaik, és imádkozunk értük egyenként is, valamint a családjaikért. Tudjuk, hogy biztonságban lehetünk, ha az ő tanácsaikat követjük. Ezen a konferencián rengeteg sugalmazást kaptunk, és most pedig, hogy hallgatjuk azoknak a tanításait, akiket te sugalmaztál, imádkozunk, hogy érezhessük a te szerető karod ölelését, és hogy a Szentlélek bizonságot tegyen számunkra, hogy miként tudjuk még inkább felkészíteni magunkat arra, hogy a te kiválasztott fiaid és lányaid legyünk. Szeretetünket fejezzük ki irántad Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
The choir will now favor us with.
Most pedig a kórus elénekli az ő elküldte fiát című éneket. Az ének után Robert D. Hilsader, a 12 apostol kórumának egyik tagja szól hozzánk. Őt Kevin W. Pearson Elder és Rafael L. Pino Elder követi a 70-ektől. Pino Elder anyanyelvén, vagyis spanyolul fogja elmondani a beszédét.
This is Easter Sunday, a day of gratitude.
Húsvét vasárnapja van, a hála napja, amikor tiszteletteljesen felidézzük szabadítónk Jézus Krisztus egész emberiségért végzett engesztelését és feltámadását. Hódolunk neki, hálával a vallásszabadságunkért, a gyülekezési szabadságunkért, a szólásszabadságunkért, és az Istentől kapott önrendelkezési jogunkért. Amint azt a proféták ezen utolsó napokkal, a mi időnkkel kapcsolatban megjövendölték, sokan nem tudják, hogy kik vagyunk, és miben hiszünk. Vannak köztük rágalmazók, a jónak nem kedvelői. Mások a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak. A sötétséget világossággá, és a világosságot sötétséggé teszik. Míg a körülöttünk lévők eldöntik, hogyan reagálnak a hitelveinkre, nekünk nem szabad elfelejtenünk, hogy az erkölcsi önrendelkezés elengedhetetlen részét képezi Isten minden gyermeke számára alkotott tervének. A halandóság előtti mennyei tanácsban elénk tárt örökkévaló terv az önrendelkezés ajándékát is magában foglalta. Ebben a nagy tanácsban Lucifer, akit sátánként ismerünk, önrendelkezésével élve ellenszegült Isten tervének. Isten pedig azt mondta, mivel sátán fellázadt ellenem, és az ember önrendelkezésének elpusztítására törekedett, amelyet én, az Úristen adtam neki, letaszítottam. Így folytatta, és a mennyek seregeinek harmad részét is elfordította tőlem, önrendelkezésük miatt. Ennek következtében mennyei atyánk azon lélek gyermekei, akik tervének elutasítása és Lucifer követése mellett döntöttek, elveszítették isteni rendeltetésüket. Jézus Krisztus önrendelkezésével élve azt mondta, itt vagyok, küldj engem. A te akaratod legyen meg, és a dicsőség legyen tiéd mindörökké. Az Atya Jézust nevezte meg és jelölte ki szabadítónká, aki önrendelkezését használva támogatta mennyei atyánk tervét, melyben előre el lett rendelve arra, hogy mindenkiért elvégezze az engesztelő áldozatot. Hasonlóképpen, ha önrendelkezésünk gyakorlásával betartjuk a parancsolatokat, ez képessé tesz bennünket arra, hogy teljes mértékben megértsük, kik vagyunk, valamint elnyerjük mindazon áldásokat, melyekkel mennyei atyánk rendelkezik, többek között, hogy testet kaphassunk, fejlődhessünk, megtapasztalhassuk az örömet, családunk lehessen, valamint örök életet nyerhessünk. A parancsolatok betartásához ismernünk kell az egyház hivatalos tanát, hogy az egyének állandóan változó hóbortjai ne térítsenek el minket attól, amerre Krisztus vezet. Most élvezett áldásainkat azt teszi lehetővé, hogy ezen élet előtt a szabadító követése mellett döntöttünk. E szavakat hallva vagy olvasva legyetek bárhol, bárkik, és bármilyen múlttal, ne feledjétek a következőt. Nem túl késő újra meghozni ugyanezt a döntést, és követni őt. Amikor Jézus Krisztusba és az ő engesztelésébe vetett hitünk, bűneink megbánása, valamint keresztelkedés által elnyerhetjük a Szentlélek mennyei ajándékát. Ez az ajándék ismereteket és tudást, útmutatást és erőt ad a tanuláshoz, és a bizonyság megszerzéséhez, hatalmat és megtisztulást a bűn legyőzéséhez, valamint vigaszt és buzdítást ahhoz, hogy hűek legyünk a gyötrelmekben. A lélek e páratlan áldásai növelik a jó cselekedetekhez szükséges szabadságunkat és erőnket, mert ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. A lelki szabadság ösvényén járva ezekben az utolsó napokban tudatában kell lennünk annak, hogy önrendelkezésünk hithű használata azon múlik, hogy a vallásszabadságunk biztosítva van-e. Azt már tudjuk, hogy Sátán nem akarja, hogy meglegyen ez a szabadságunk. A mennyben is megpróbálta lerombolni az erkölcsi önrendelkezést, most pedig a Földön is vadul igyekszik aláásni a vallásszabadságot, ellenállni annak és zagyvaságokat terjeszteni arról, hogy az miből is áll, és miért szükséges a lelki életünkhöz és a szabadulásunkhoz. A vallásszabadságnak négy olyan szegletköve van, melyekre utolsó napi szentekként támaszkodnunk kell, és amelyeket meg kell védenünk. Az első a hit szabadsága. Sem egyénnek, sem kormányzatok nem kritizálhatnak, üldözhetnek, vagy támadhatnak senkit azért, amit Istennel kapcsolatban hisz. A vallásszabadsággal kapcsolatos egyik korai hitelvünk kijelenti, egyetlen kormány sem létezhet békességben, csak ha olyan törvényeket alkot és őriz meg sértetlenül, amelyek minden egyén számára biztosítják a lelkiismeret szabad gyakorlását. A polgári előjáró fogja vissza a bűnözést, de soha ne rendelkezzen a lelkiismeret felett, és ne nyomja el a lélek szabadságát. Azóta az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában az Egyesült Nemzetek is elismerte ezt az alapjogot, és más nemzeti és nemzetközi emberi jogi dokumentumok is tartalmazzák azt. A vallásszabadság második szegletköve az, hogy szabadon megoszthatjuk másokkal a hitünket és a hitelveinket. Az Úr megparancsolta nekünk, hogy tanítsuk meg otthon gyermekeinket az evangéliumra. A tanítványainak is azt mondta, elmenvén a széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Szülőként, teljes idejű misszionáriusként és egyháztag misszionáriusként is a vallásszabadságra támaszkodva tanítjuk az Úr tanát a családunkban és szerte a világon. A vallásszabadság harmadik szegletköve az a szabadság, hogy vallási szervezetet hozhatunk létre és békében hódolhatunk másokkal együtt. A 11. hittétel kijelenti, igényt tartunk arra a kiváltságra, hogy saját lelkiismeretünk parancsai szerint hódoljunk a mindenható Istennek, és minden embernek megadjuk ugyanezt a kiváltságot. Hadd hódoljanak úgy, ott és annak, ahogy, ahol és aminek akarnak. A nemzetközi emberi jogi dokumentumok és számos nemzet alkotmánya támogatja ezt az alapelvet. A vallásszabadság negyedik szegletköve az a szabadság, hogy a hitünk szerint élhetünk. Nem csak otthon és a kápolnában gyakorolhatjuk szabadon a hitünket, hanem közterületen is. Az Úr azt parancsolja nekünk, hogy ne csak titkon imádkozzunk, hanem menjünk és engedjük úgy fényleni a mi világosságunkat az emberek előtt, hogy lássák a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Vannak, akik számára sértő, amikor közszintérre visszük a vallásunkat. Ugyanakkor pont azok, akik ragaszkodnak hozzá, hogy saját nézeteiket és tetteiket tolerálja a társadalom, gyakran csak nagyon vonakodva adják meg ugyanezt a toleranciát azon hívők számára, akik szintén szeretnék, hogy nézeteiket és tetteiket tolerálják. A vallási nézetekkel szembeni általános tiszteletlenség nagyon gyorsan a vallásos emberek és intézmények elleni társadalmi és politikai intoleranciává fajul. Miközben egyre nagyobb nyomással nézünk szembe, hogy hajoljunk meg a világi normák előtt, adjuk fel a vallási szabadságjogainkat és kössünk kompromisszumot az önrendelkezésünk vonatkozásában, gondoljátok át, mit tanít a Mormon könyve ez irányú felelősségeinkről. Alma könyvében azt olvassuk, hogy Amlici nagyon ravasz és gonosz ember volt, aki arra törekedett, hogy király legyen a nép felett, és megfossza őket egyházi jogaiktól és kiváltságaiktól, ami riasztó volt az egyház népe számára. Móziás király arra tanította őket, hogy emeljék fel szavukat amellett, amit helyesnek éreznek. Összegyűltek tehát szerte az országban, külön csoportokban, minden ember aszerint, hogy miként vélekedett, hogy Amlici mellett vagy ellen volt-e, és sok vitájuk volt egymással. Ezen viták során az egyház tagjai és mások is lehetőséget kaptak rá, hogy összegyűjjenek, megtapasztalják az egység lelkületét, és hasonl rájuk a Szentlélek. És lőn, hogy a nép hangja Amlici ellen szólt, így nem tették meg királlyá a nép felett. Krisztus tanítványaiként feladatunk együtt dolgozni a hasonlóan gondolkodó hívőkkel, és felemelni szavunkat amellett, ami helyes. Bár az egyháztagoknak soha nem szabad azt állítaniuk, hogy akárcsak sugalniuk, hogy az egyház nevében beszélnek, állampolgárokként mindannyian felkérést kapunk arra, hogy meggyőződéssel és szeretettel osszuk meg személyes tanúbizonyságunkat, minden ember aszerint, hogy miként vélekedik. Joseph Smith proféta azt mondta, bátran kijelentem a menny előtt, hogy ugyanúgy kész vagyok meghalni egy presbiteriánus, egy baptista, vagy bármely más felekezethez tartozó jó embernek a jogai védelmében, mint a mormonok jogai védelmében. Mert az a tantétel, amely az utolsó napi szentek jogait eltaposná a római katolikusok, vagy bármely más felekezethez tartozók jogait is, akik esetleg népszerűtlenek, vagy túl gyengék ahhoz, hogy megvédjék magukat. A szabadság szeretete az, ami lelkemet inspirálja, az egész emberi faj polgári és vallási szabadságának szeretete. Testvérek, felelősek vagyunk azért, hogy megvédjük ezeket a szent szabadságjogokat, mind magunk, mind pedig a leszármazottaink számára. Ti és én vajon mit tehetünk? Először is tájékozódhatunk. Figyeljetek oda azokra az ügyekre a közösségetekben, amelyek hatással lehetnek a vallásszabadságra. Másodszor a személyes körötökön belül fogjatok össze azokkal, akik ugyanígy el vannak kötelezve a vallásszabadság mellett. Munkálkodjatok válvetve a vallásszabadság megvédésén. Harmadszor, éljetek úgy, hogy szóban és tettben is jó példái legyetek annak, amiben hisztek. Ahogy a vallásunk szerint élünk, az sokkal fontosabb annál, mint amit a vallásunkról esetleg mondunk. Közeleg szabadítunk második eljövetele. Ne késlekedjünk ebben a nagyszerű ügyben. Emlékezzetek Moroni kapitányra, aki kitűzte a szabadság zászlaját, amelyen ezek a szavak álltak. Emlékeztetőül Istenünkre, vallásunkra és szabadságunkra és békénkre, asszonyainkra és gyermekeinkre. Ne feledjük, hogyan reagált a nép. Önrendelkezésüket gyakorolva, mindenfelől futva jöttek, és szövetséget kötöttek, hogy cselekedni fognak. Szeretett testvéreim, ne sétáljatok, fussatok! Fussatok, hogy elnyerjétek az önrendelkezés áldásait, a Szentlélek követése és azon szabadságjogok gyakorlása által, melyeket Isten azért adott nekünk, hogy megtegyük az ő akaratát. különleges tanúbizonságomat teszem arról, hogy Jézus Krisztus önrendelkezését gyakorolva tett eleget mennyei atyánk akaratának. Szabadítónkról azt énekeljük, önként adta drága vérét, büntelen életét, és mivel ezt tette, megfizethetetlen lehetőséget adott nekünk arra, hogy engesztelésének hatalma és áldásai által a szabadságot és az örök életet válasszuk. Szabadon döntsünk úgy ma és mindig, hogy őt követjük. Ezért imádkozom az ő szent nevében, méghozzá Jézus Krisztus nevében. Amen.
Shortly before President Heber J. Grant passed away, one of the brethren visited.
Röviden Heber J. Grant elnök halála előtt a fivérek egyike ellátogatott hozzájuk. Távozása előtt Grant elnök így imádkozott: Ó Istenem, áldj meg, hogy el ne veszítsem bizonyságomat, és mindvégig hithű maradjak. Az egyház elnökeként végzett közel 27 évnyi szolgálata után is ez volt buzgó imája. Az ő példája éles emlékeztető szolgál arra, hogy életkortól függetlenül senki sem védtelen Sátán befolyásával szemben. Sátán két legerősebb eszköze az elterelés és a megtévesztés. A mindvégig kitartás, az igaz tanítványság fémjele és elengedhetetlen az örök élethez. Amikor azonban kihívások és próbatételek érnek, gyakran kapjuk másoktól azt a tanácsot, hogy fel a fejjel, majd csak lesz valahogy. Hadd legyek világos, a majd csak lesz valahogy nem evangéliumi tantétel. A mindvégig kitartás azt jelenti, hogy folyamatosan Krisztushoz jövünk, és tökéletessé válunk benne. Ha mindvégig kitartás az örök élet elengedhetetlen része, akkor miért küszködünk azzal, hogy hithűek legyünk? Küszködünk, amikor különböző fontosságú dolgok között kell döntenünk. Az alkalomszerű engedelmesség és a langymeleg elkötelezettség meggyengíti a hitet. A mindvégig kitartáshoz a szabadító és a szövetségeink iránti teljes elkötelezettségre van szükség. Lehinek az életfájáról szóló látomása erőteljes példaként szemlélteti ezt. Kérlek benneteket, imádságos lélekkel tanulmányozzátok Lehi álmát, és elmélkedjetek róla, majd pedig vonatkoztassátok magatokra. Miközben ezt teszitek, vegyetek fontolóra 6 fontos alapelvet. Az első, soha ne feledkezz meg az imáról. Kezdetben Lehivel együtt mi is egy sötét és kietlen pusztaságban vagyunk. Időnként mindannyian megtapasztaljuk a sötétséget és a magányt. Ha sivár és zord az élet, mondj imád, ne félj. Kövessétek Heber J. Grant elnök példáját. Imádkozzatok erőért a mindvégig kitartáshoz. Kérdezzétek meg mennyi atyánktól, még mit szeretnél, mit tegyek? A második, jöjj Krisztushoz és legyél benne tökéletessé. Lehi álmának központjában az életfája áll. Minden az életfája felé mutat. A fa Krisztust jelképezi, aki Isten szeretetének egyértelmű megnyilatkozása. A gyümölcs az ő végtelen engesztelését jelképezi, valamint nagyszerű bizonyítéka Isten szeretetének. Szeretteinkkel töltött idő, töltött örök élet minden más dolognál édesebb és kívánatosabb. Ahhoz, hogy szert tehessünk erre az ajándékra, Krisztushoz kell jönnünk és tökéletessé kell válnunk benne. Ő az út, az igazság és az élet. Életünket megtölthetjük világi sikerekkel és jótettekkel, végül azonban, ha nem kötünk szent szövetségeket arra, hogy Krisztust követjük, és a szövetségeket nem tartjuk meg hűen, akkor teljesen és végérvényesen elvétjük a célt. Harmadik, hittel törekedj előre. Van egy ösvény, mely az életfájához, Krisztushoz vezet. Szoros, keskeny, szigorú és pontos ösvény ez. Isten parancsolatai szigorúak, de nem korlátozóak. Megvédenek bennünket a lelki és fizikai veszélyektől, és megóvnak bennünket attól, hogy elvesszünk. Az engedelmesség építi a Krisztusba vetett hitet. A hit, a cselekvés és a hatalom tantétele. A szabadító példájának következetes követése által lelki erőre és cselekvőképességre teszünk szert. Az egyeztelés megerősítő és képességtevő hatalma nélkül lehetetlen az ösvényen maradni és kitartani. Krisztusba vetett álhatatossággal törekedjetek előre. Negyedik. A mormon könyve kulcsfontosságú a lelki túléléshez. Életünk utazása kihívásokkal teli. Könnyen elterelődik a figyelmünk, elkóborlunk az ösvényről, és eltévedünk. A gyötrelmek örökkévaló fejlődésünk elkerülhetetlen és elengedhetetlen részét képezi. Amikor nehézségek érnek, ne hagyjátok, hogy valami, amit még nem teljesen értetek, teljesen megsemmisítse mindazt, amit viszont tudtok. Legyetek türelmesek, ragaszkodjatok az igazsághoz, a megértés is meg fog érkezni. A próbatételek olyanok, mint a hatalmas sötét köd, mely vakká tesz és megkeményíti a szívünket. Ha nem kapaszkodunk folyamatosan és szilárdan Isten szavába, vagy nem élünk aszerint, akkor annak lelki látásmód helyett lelki vakság lesz az eredménye. Kutassátok a mormon könyvét és az élő proféták szavait mindig, minden egyes nap. Ez lelki túlélésünk, valamint a megtévesztés elkerülésének kulcsa. Enélkül lelkileg elveszünk. Ötödik. Ne terelődjön el a figyelmed, és ne hagyd magad megtéveszteni. Megszívlelni valamit annyit tesz, mint gondosan odafigyelni rá. Az nem fog segíteni megtalálni Krisztust, ha azokra figyelmeztek, akik nem hisznek benne. A nagy és tágas épület hashtagre való kereséssel megszerzett tudás nem fog az igazsághoz vezetni. Nem ott fogják kiposztolni. Csak is a szabadító rendelkezik az örök élet szavaival. Minden más pusztas szó csupán. A nagy és tágas épület a világ hiú képzelgéseit és kevésségét jelképezi, vagyis a figyelem elterelést és a megtévesztést. Olyan jól öltözött emberekkel van tele, akiknek látszólag mindenük megvan. A szabadítót és az őt követőket azonban kigúnyolják. Ezek az emberek mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak. Lehet, hogy politikailag korrektek, lelki értelemben azonban elvesztek. Hatodik. Maradj a fánál. Lehi üzenete az, hogy maradjunk a fánál. Azért maradunk ott, mert megtértünk az Úrhoz. Alma azt tanította. Íme megváltoztatta a szívüket. Igen, mély álomból ébresztette fel őket, és akkor ráeszméltek Istenre. Amikor átengedjük szívünket Istennek, a Szentlélek megváltoztatja a természetünket. Teljes mértékben megtérünk az Úrhoz, és már nem keressük a nagy és tágas épületet. Ha felhagyunk azokkal a dolgokkal, melyek elmélyítenék a lelki megtérésünket, lelki hanyatlásnak fogunk indulni. A hitehagyás a megtérés ellentéte. Minden volt és jelenlegi misszionáriusnak a következőt üzenem. Elderek és nővérek, nem tehetitek meg azt, hogy a missziótokból hazatérve újra fejest ugratok Babilonba, ahol órák hosszat értelmetlen és haszontalan videójátékokkal játszatok, és ne zuhannátok mély lelki álomba. Nem merülhettek el az online pornográfiában, és nem hagyhatjátok figyelmen kívül az erényt és az erkölcsi tisztaságot sem anélkül, hogy annak szörnyű következményeit viselnetek kéne. Ha elveszítitek a lelket, ti magatok is elvesztek. Ne terelődjön el a figyelmetek, és ne hagyjátok magatokat megtéveszteni. Az igaz tanítványok jelentőségteljes személyes ima, búzgó szentírás tanulmányozás, személyes engedelmesség és özvetlen szolgálat által folyamatosan és minden nap ráeszmélnek Istenre. Maradjatok a fánál, és maradjatok ébren. Évekkel ezelőtt Pearson nőtestvért és engem elhívtak, hogy a washingtoni Tacoma misszió felett elnököljünk. Az elhívás teljesen váratlanul ért bennünket. Némileg tartva a reakciójuktól találkozót beszéltem meg a főnökeimmel, és tájékoztattam őket a missziós elhívásomról. Láthatóan feldúlta őket a döntésem, hogy ott hagyom a céget. Mégis mikor hozta meg ezt a döntést, és miért nem említette korábban? Vontak kérdőre. Ekkor egy teljesen világos és mélyreható válasz jutott eszembe. Ezt mondtam. Ezt a döntést még 19 éves fiúként hoztam meg, amikor szent szövetségeket kötöttem a templomban Istennel, hogy követni fogom a szabadítót. Az egész életemet a szövetségekre építettem, és minden szándékom most meg is tartani azokat. Mihely szövetségre lépünk Istennel, már nem hátrálhatunk ki. Nem tehetjük meg, hogy engedünk, feladjuk vagy lemondunk. Isten királyságában a kiválóság normája vonatkozik a felmagasztosulásra. Ehhez bátor tanítványságra van szükség. Ott nincs helye átlagos és öntlett tanítványoknak. Az átlagosság a kiválóság ellensége. Az átlagos elkötelezettség pedig meg fog benneteket akadályozni abban, hogy mindvégig kitartsatok. Ha éppen valamivel küszködtök, összevagytok zavarodva, vagy lelkileg elvesztettek, sürgetve buzdítalak benneteket, hogy tegyetek meg valamit, amiről tudom, hogy segít majd. Újra kezdjétek el imádságos lélekkel tanulmányozni a Mormon könyvét, és minden nap éljetek annak tanításai szerint. Bizonságomat teszem a Mormon könyvében található azon mélyreható erőről, mely meg fogja változtatni az életeteket, és meg fogja erősíteni azon elhatározásotokat, hogy Krisztust kövessétek. A lélek megváltoztatja a szíveteket, és segít meglátni a dolgokat úgy, ahogy azok valójában vannak. Ő majd megmutatja nektek a következő lépést. Nefi ezt ígérte. És azt mondtam nekik, hogy akik Isten szavára hallgatnak és ahhoz ragaszkodnak, azok soha el nem vesznek, és az ellenség kísértései és tüzes nyilai sem tudják őket a vakságig legyőzni, hogy pusztulásba vezessék őket. Tehát arra buzdítottam őket, hogy szívleljék meg Isten szavát, és mindig mindenben emlékezzenek a parancsolatainak megtartására. Testvérek, a mindvégig kitartás, a tanítványság legnagyobb próbatétele. Mindennapi tanítványságunk fogja meghatározni örökkévaló rendeltetésünket. Eszméljetek rá Istenre, ragaszkodjatok az igazsághoz, tartsátok meg a szententomi szövetségeiteket, és maradjatok a fánál. Tanúságomat teszem a feltámadt, élő Krisztusról. Tudom, hogy ő él. Az minden vágyam, hogy a legvégsőkig igaz és hű maradhassak az ő nagyszerű példájához. Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
En una revelación dada a Moisés, se nos da a conocer el manifiesto propósito de nuestro.
Egy Mózesnek adott kinyilatkoztatásban mennyei atyán kijelenti, mi a szándéka, mert íme, ez munkám és dicsőségem, hogy véghez vigyem az ember halhatatlanságát és örök életét. E kijelentés szerint az atya arra vágyik, hogy mindenkinek megadja a lehetőséget az öröm teljességének elnyerésére. Utolsó napi kinyilatkoztatások tanúsága szerint mennyei atyánk minden gyermeke számára alkotott egy boldogságtervet. Egy nagyon különleges tervet azért, hogy visszatérhessünk hozzá, és vele élhessünk. E boldogságterv megértése örökkévaló látószöget biztosít számunkra, és segít nekünk igazán értékelni a parancsolatokat, a szertartásokat, a szövetségeket, valamint a próbatételeket és a megpróbáltatásokat. Alma egy kulcsfontosságú tantételre hívja fel a figyelmet. Isten tehát miután megismertette velük a megváltás tervét, parancsolatokat adott nekik. Érdekes megfigyelni, mi hogyan követi egymást a tanítás folyamatában. Mennyi atyánk először megtanította Ádámnak és Évának a megváltás tervét, majd parancsolatokat adott neki. Nagy igazság rejtőzik ebben. A terv megértése segíteni fog nekünk, hogy betartjuk a parancsolatokat, jobb döntéseket hozzunk, és helyes indításból cselekedjünk. Az egyházban végzett szolgálatom során sok országban voltam tanulni az egyháztagok odaadásának és hithűségének, akár politikai, társadalmi vagy gazdasági feszültségek idején is. Az egyik közös vonás, amelyet gyakran láttam ezekben a hithű egyháztagokban, az az örökkévalósággal kapcsolatos látásmódjuk. Az evangélium örökkévaló látószögéből megértjük, milyen helyet foglalunk el Isten tervében, elfogadjuk a nehézségeket, és fejlődünk általuk. Döntéseket hozunk, és az isteni lehetőségeinket helyezzük életünk középpontjába. A látószög vagy perspektíva az, amikor a dolgokat egy bizonyos távolságból szemléljük, ami lehetővé teszi számunkra valódi értékük meglátását. Olyan, mintha egy erdőben egy fa előtt állnánk. Ha nem lépünk egy kicsit hátrébb, akkor valóban elmondható, hogy nem látjuk a fától az erdőt. Egyszer ellátogattam a Brazília és Peru határvidékén található Amazonas dzsungelbe, a kolumbiai Leticiába. Addig nem tudtam átlátni, milyen hatalmas, még fölé repülve megfelelő látószögbe nem kerültem. Amikor a gyermekeink még kicsik voltak, gyakran néztek egy gyermekcsatornát, melyben volt egy Mit látsz című műsor. A képernyő teljesen ráközelített valamire. A gyerekeknek pedig ki kellett találniuk, vajon mi lehetett az, miközben a kép fokozatosan távol. Ha már az egész tárgyat látni lehetett, könnyű volt megmondani, hogy macskáról, növényről, gyümölcsről volt a szó. Emlékszem, egy alkalommal épp ezt a műsort nézték, és valami nagyon közelről igen csúnyának láttak. Azonban a kép távolodásával kiderült, hogy egy nagyon is incsiklandozó pizzáról van szó. Ekkor felkiáltottak, apa, pont ilyet vegyél nekünk. Mikor már látták, miről is van szó, akkor ami eleinte visszataszítónak látszott, végül nagyon is vonzóvá vált. Hadd mondjak egy másik példát. Gyerekeink szerették a kirakós játékot az otthonunkban. Valószínűleg már mindannyian játszottunk ilyesmivel. Vannak olyanok, amelyek rengeteg apró darabból állnak. Emlékszem, az egyik gyerekünk személyazonosságának védelmi értekében nem árulom el a nevét, az egyes darabokra összpontosított. És amikor valami nem illett oda, ahova szerinte kellett volna, akkor mérges lett, és azt gondolta, hogy nem jó semmire. Ezért ki akarta dobni. Végül aztán rájött, hogyan kell kirakózni, amikor megértette, hogy minden kis darabnak megvan a maga helye, akkor is, ha az adott pillanatban még nem tudjuk, hova illik majd a képben. Az Úr tervét is szemlélhetjük így. Nem kell aggódnunk annak egyes részei miatt külön-külön, inkább meg kell próbálnunk a kép egészét látni, és arra figyelni, mi lesz az eredmény a végén. Az Úr pontosan tudja, hogy az egyes részek hogyan illeszkednek a tervbe. A boldogság nagyszerű tervek közegében minden parancsolat örökkévaló jelentőséggel bír. Rendkívül fontos az, hogy ne a halandóság szemszögéből hozzuk meg örökkévaló értékkel bíró döntéseket. Az örökkévalóságra is kiható döntésekhez elengedhetetlen az evangéliumi perspektíva. Neil A. Maxwell Elder azt tanította, idézem, bár nagy és végső reménységben horgonyozunk, néhány taktikai jellegű reményünk esetében egészen más a helyzet. Reménykedhetünk fizetésemelésben, egy különleges randevúban, választási győzelemben vagy egy nagyobb házban. Ezek vagy megvalósulnak, vagy nem. Az Atya tervébe vetett hit akkor is kitartást ad nekünk, amikor kútba esnek ezek a közeli reményeink. A remény segít nekünk jó ügyekben buzgón munkálkodni, még akkor is, ha ezek vesztésre álló ügyeknek látszanak. Idézetbe zárva. Ha nincs örökkévaló látásmódunk, vagy elveszítettük azt, akkor előfordulhat, hogy földi látószög határozza majd meg a személyes mércénket, és olyan döntéseket hozunk, melyek nincsenek összhangba Isten akaratával. A Mormon könyve említést tesz Nefi, valamint Lámán és Lemuel hozzáállásáról. Számos megpróbáltatásban és nehézségben volt részük. Azonban ezekhez egészen másképp álltak hozzá. Nefi azt mondta, és oly nagyok voltak rajtunk az Úr áldásai, hogy még nyers húson éltünk a vadonban, asszonyaink bőségesen szoptatták gyermekeiket, és erősek voltak, igen, méghozzá olyanok, mint a férfiak, és már az utazásaikat is kezdték zúgolódás nélkül viselni. Lámán és Lemuel viszont keservesen panaszkodtak. És így Lámán és Lemuel, lévén a legidősebbek, zúgolódtak atyuk ellen, és zúgolódtak, mert nem ismerték annak az Istennek a cselekedeteit, aki teremtette őket. Ha valaki nem ismeri vagy figyelmen kívül hagyja Isten cselekedeteit, akkor bizony el tudja veszíteni az örökké való látószöget, és az ugródás ennek csak az egyik tünete. Bár Nefivel együtt Lámán és Lemuel is sok csodának volt tanúja, így siránkoztak. És így sok éven át vándoroltunk a vadonban, és asszonyaink vesződtek, várandósan, és gyermekeket szültek a vadonban, és minden dolgot elszenvedtek a halált kivéve. És jobb is lett volna, ha meghaltak volna, mielőtt kijöttek Jeruzsálemből, mint ezeket a megpróbáltatásokat elszenvedni. Ez két egymástól nagyon különböző hozzáállás, bár a nehézségek és a megpróbáltatások, melyekkel szembenéztek, hasonlóak voltak. Nyilvánvaló, hogy a látószögük volt más. Spencer W. Kimball elnök a következőket írta, idézem, ha a halandóságra, mint a létezés egészére tekintenénk, akkor a fájdalom, a bánat, a kudarc és az élet rövidsége balsós lenne. Ha azonban az életre örökkévaló dologként tekintünk, ami messze a halandóság előtti múltba, majd az örökkévaló halál utáni jövőbe nyúlik, akkor minden esemény a helyes megvilágításba kerülhet. Idézetbe zárva. David B. Haight elder elmesélt egy történetet Michelangelo-ról, mely jól szemlélteti, milyen fontos, hogy mindent a megfelelő látószögből lássunk. Idézem. A szobráz éppen egy márványtömböt faragott, egy fiú pedig minden nap eljött és félénken figyelte. Amikor a kőből teljes mértékben előtűnt Dávid alakja, és már az egész világ megcsodálhatta, a fiú azt kérdezte Michelangelo-tól, honnan tudta, hogy ott van benne? Idézetbe zárva. A szobrász egész más látószögből szemlélte a márványtömböt, mint a munkáját figyelő fiú. A művész meglátta a kőben rejlő lehetőségeket, és ezt tette lehetővé számára a műalkotás létrehozását. Az Úr nagyon jól tudja, mit akar véghez vinni mindannyiunkkal. Tudja, milyen változtatásokat akar elérni az életünkben. És nekünk nem áll jogunkba tanácsot adni neki. Az ő gondolatai magasabban vannak a mi gondolatainknál. Bizonyságot teszek arról, hogy van egy szerető, igazságos és irgalmas mennyiatyánk, aki elkészítette az örök boldogságunk tervét. Bizonyságot teszek arról, hogy Jézus Krisztus az ő fia, a világ szabadítója. Tudom, hogy Thomas S. Monson elnök Isten prófétája. Mindezeket Jézus Krisztus nevében mondom. Amen.
Brüder und Schwestern, auf ein Signal des Dirigenten. Oh, sorry, President Monson, I switched.
Bocsánat, Monson elnök, hirtelen németül kezdtem beszélni. A saját anyanyelvemre. Azt szerettem volna mondani, hogy a kórusos gyülekezet a karmester jelzésére közösen énekli a Jöjj el, ó nagy király című himnuszt. Ezek után Neil L. Anderson elder, a 12 apostol kormányok tagja szól hozzánk. Őt Jorge F. Ceballos elder követi a 70-ektől, aki spanyolul fogja elmondani a beszédét.
This is the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 185. éves általános konferenciája.
As we were singing, I was deeply moved.
Miközben énekeltünk, mélyen megérintett a gondolat, hogy ebben a pillanatban hithű szentek százezrei, talán milliói, 200 országban és csodás módon 75 különböző nyelven emelték fel hangjukat Istenhez, velünk együtt énekelve. Jöjj el, ó nagy király! Régóta várunk rád. Gyógyító szárnyaddal tedd néped szabaddá. Jöjj el, ó nagy király! A hívők egy hatalmas családjához tartozunk. Az Úr Jézus Krisztus tanítványai vagyunk. Magunkra vettük a nevét, és úrvacsora vételkor minden héten fogadalmat teszünk, hogy emlékezni fogunk őrá, és betartjuk a parancsolatait. Messze vagyunk a tökéletességtől, de a hitünk nem alkalomszerű. Hiszünk benne, hódolunk neki, követjük őt, szívből szeretjük őt. Az övé a világ legnagyszerűbb ügye. Testvérek, az Úr második eljövetelét megelőző napokban élünk, mely időszakot mindig is várták a különböző korokban élő hívők. A háborúk és háborús hírek napjaiban, a természeti csapások napjaiban, olyan napokban élünk, amikor zavar és felfordulás feszíti a világot. Ám a dicsőséges visszaállítás időszaka is ez, amikor az evangélium az egész világra eljut. Egy olyan időszak, mellyel kapcsolatban az Úr megígérte, hogy felnevel egy tiszta népet, akiket igaz lelkűséggel és Isten hatalmával fog felfegyverezni. Örvendezünk ezekben a napokban, és imádkozunk, hogy bátran tudjunk szembenézni a küzdelmekkel és a bizonytalanságokkal. Némelyek nehézségei súlyosabbak másokénál, de senki sincs védve tőlük. Néle Maxwell egyszer azt mondta nekem, ha épp minden jól alakul, csak várd ki a végét. Bár az Úr újra és újra biztosít minket arról, hogy nem kell félnünk. A megpróbáltatásaink közepette nem mindig könnyű világosan látni azt, ami ezen a világon túl van. Thomas S. Monson elnök fontos leckét tanított nekem az örökkévaló látásmódról. 18 évvel ezelőtt, amikor Svájcban együtt utaztam a vonaton Monson elnökkel, nehéz feladatairól kérdeztem. Válasza megerősítette a hitemet. Az első elnökségben minden tőlünk telhetőt megteszünk e munka előre mozdításáért, mondta. Azonban ez az Úr munkája, és ő irányítja azt. Ő áll a kormányrúdnál. Majd így folytatta. Csodálattal ámulunk, amikor olyan ajtókat nyit meg, melyeket mi nem tudtunk megnyitni, és olyan csodákat tesz, melyeket el sem tudunk képzelni. Testvérek, ha látjuk és hisszük az Úrnak a földi királysága megalapítása közben tett csodáit, az segíthet észrevennünk és hinnünk azt, hogy az Úr keze a mi életünkben is munkálkodik. Az Úr azt mondta, el tudom végezni a saját munkámat. Mindannyian igyekszünk megtenni a részünket, de ő a főépítőmester. Atyának irányítása alatt ő teremtette ezt a világot. Minden dolog általa lett megalkotva, és nélküle nem lett semmi megalkotva, ami alkotva lett. Ha lelkileg éberek vagyunk, akkor világszerte és a saját személyes életünkben is észrevesszük az ő kezét. Hadd mondjak egy példát. 1831-ben, amikor még csak 600 tagja volt az egyháznak, az Úr kijelentette. Isten királyságának kulcsai az emberre bízattak a földön, és innen gördül tovább az evangélium a földnek széleig, akár a kéz nélkül, hegyből kivágott kő gördül tovább, még nem az egész földet betölti. Nefi próféta előre látta, hogy napjainkban a föld népességéhez képest kevés tagja lesz az egyháznak. azonban ott lesznek az egész föld színén. Az Úr kezének munkálkodására csodálatos példa az a három templom is, melyeket Monson elnök ma bejelentett. Csupán néhány évtizeddel ezelőtt ki gondolta volna, hogy Haitin, Tájföldön és az Elefántcsontparton templomok épülnek. Egy templom helyszínének meghatározása nem kézenfekvő földrajzi döntés. Az Úrtól jön, kinyilatkoztatás által az ő prófétájának, kifejezve, hogy nagy munkát kell elvégezni, és elismerve azon szentek igaz lelkűségét, akik aztán nemzedékeken át becsben tartják az ő házát, és gondoskodnak arról. Feleségemmel, Kathyvel, 2 éve ellátogattunk Haitire. Port-au-Prince városára letekintő hegy egyik magaslatán csatlakoztunk. Az arról megemlékező haiti szentekhez, hogy csupán 30 évvel azelőtt Thomas S. Monson Elder felszentelte hazájukat. Egyikünk se fogja elfelejteni a 2010-es pusztító haiti földrengést. Hithű egyháztagokkal és szinte kizárólag haiti származású misszionáriusok bátor csapatával az egyház folyamatosan gyarapszik és erősödik ezen a szigeten. Felserkenti a hitemet, mikor elképzelem Isten igaz lelkű szentjeit fehérbe öltözve, a szent papság hatalmát birtokolva arra, hogy igazgassák és elvégezzék a szent szertartásokat az Úrházában. Ki tudná elképzelni az Úrházát Bangkok gyönyörű városában? A keresztények csupán 1%-át teszik ki ennek az elsősorban buddhista országnak. Az Úr, ahogy Haitin, Bangkokban is összegyűjtötte a föld kiválasztottait. Néhány hónappal ezelőtt látogatásunkon találkoztunk Satit és Jutamas Kaivalvatanával és odaadó gyermekeikkel. Satit 17 éves fiatalemberként találkozott az egyházzal, és a szülőföldjén szolgált missziót. Később a felsőfokú hitoktatáson találkozott Jutamasszal, és a Manila templomban pecsételték őket egymáshoz. 1993-ban a házaspárt elütötte egy teherautó, amelynek a sofőrje elaludt. Satit melltől lefelé lebénult. Soha nem ingott meg a hitük. Satit köztiszteletnek örvendő tanár a bangkoki nemzetközi iskolában. A Tájföld Bangkok északi cövekelnökeként szolgál. Isten csodáit látjuk az ő csodás munkájában és a mi személyes életünkben. Elefántcsontparton az egyház csodáiról nem mesélhetünk anélkül, hogy említést ne tennénk két házaspárról, Filipe és Annelies Assardról, valamint Lucien és Agathe Affoyról. Fiatal házasokként csatlakoztak az egyházhoz. Az egyik pár Németországban, a másik Franciaországban. A 80-as években Filipe és Lucien is érezte, amint visszahúzza afrikai szülőhazájába a cél, hogy építsék Isten királyságát. Rendkívüli hitet követelt a német születésű Assard nőtestvértől, hogy elszakadjon a családjától, Assard férfi testvértől pedig az, hogy maga mögött hagyja mérnökként betöltött magas pozícióját. A két házas pár először Elefántcsontparton találkozott egymással, ahol elindítottak egy vasárnapi iskolát. Ennek már 30 éve. Mostanra 8 cövek és 27 ezer egyháztag található ebben a csodaszép afrikai országban. A fuék folytatják a nemes szolgálatot, miként a szardék is, akik nemrég fejezték be misszionáriusi szolgálatukat a gánai Akra templomban. Látjátok, hogyan mozdítja előre munkáját Isten keze? Látjátok Isten kezét a misszionáriusok életében, Haitin vagy Kaivalvatanaék életében, Tájföldön? Látjátok Isten kezét Assardék és Affoyék életében? Meglátjátok Isten kezét a saját életetekben is? És semmiben nem sérti meg az ember Istent. Csak ha nem ismeri el minden dologban a kezét. Isten csodáira nem csupán Haitin, Tájföldön vagy Elefántcsontpontban kerül sor. Nézzetek körül, Isten minden népre gondol. Igen, megszámlálja az ő népét, és irgalmas bensője az egész földre kiterjed. Előfordul, hogy mások életében észrevesszük Isten kezét, de felmerül bennünk a kérdés, vajon a saját életemben hogyan láthatnám világosabban az ő kezét? A szabadító azt mondta, ne kételkedjetek, ne féljetek. Nem, de egy verebecske sem esik a földre a ti atyátok tudta nélkül. Ne féljetek, mert ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Ne feledjétek a fiatal férfit, aki így kiáltott Elizeus prófétához, mikor körülvette őket az ellenség. Uram, mit cselekedjünk? Elizeus így felelt, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. Ezután imádkozott Elizeus. Ó, Uram, nyisd meg, kérlek, az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit, és látá, hogy a hegy rakva volt tüzes lovagokkal, szekerekkel. Ha betartjátok a parancsolatokat, és hittel imádkoztok, hogy észrevegyétek az Úr kezét az életetekben, akkor megígérem nektek, hogy ő tágabbra nyitja majd a lelki szemeiteket, és világosabban fogjátok látni, hogy nem vagytok egyedül. A szentírások azt tanítják, hogy álljunk meg álhatatosan az eljövendőkbe vetett hitben. Mi jövendel? A szabadító így imádkozott. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Nemrég énekeltük mindannyian a Jöjj el, ó nagy királyt. A szabadító földre való dicsőséges visszatérését várva növekszik a hitünk. Eljövetelének gondolata felkavarja a lelkemet. Lélegzetelállító lesz. Hatásköre, nagyszerűsége, mérete és pompája mindent felül fog múlni, amit emberi szem valaha is látott, vagy megtapasztalt. Azon a napon nem bepólyálva, jászolban fekve érkezik, hanem az ég felhőiben, hatalommal és nagy dicsőséggel felruházva, mind a szent angyalokkal. Hallani fogjuk az arkangyal szózatát, és az isteni harsonát. A nap és a hold megváltozik, és a csillagok lehullanak helyükről. Ti, én, vagyis a minket követők, a szentek, akik előjönnek a föld négy szegletéből, felragadtatnak, hogy találkozzanak vele. Akik igaz lelkűségben haltak meg, azok is felragadtatnak, hogy találkozzanak vele az ég közepén. Ezután pedig egy látszólag lehetetlen élmény következik. Minden test, mondja az Úr, együtt lát majd engem. Erre hogyan kerül sor? Nem tudjuk. De bizonságomat teszem róla, hogy bekövetkezik, pontosan a jövendőlés szerint. Áhítattal hajtunk majd térdet, és az Úr hallatja hangját, és a földnek szélei mind meghallják azt. És olyan hang lesz ez, mint a sok vizeknek hangja, és a nagy mennydörgés hangja. És akkor az Úr, méghozzá a szabadító, odaáll népe közé. Ekkor sor kerül a menny angyalainak és a földön lévő szenteknek feledhetetlen találkozására. Ám ami még ennél is fontosabb, Ézsaiás szavaival, a föld minden határai látni fogják Istenünk szabadítását, és ő uralkodni fog minden test felett. Ezen a napon elnémulnak a szkeptikusok, mert minden fül meghallja, és minden térd meghajlik, és minden száj vallomást tesz arról, hogy Jézus a Krisztus, Isten fia, a világ szabadítója és megváltója. Ma húsvét napja van. Örvendezünk az ő dicső feltámadásának, és saját megígért feltámadásunknak. Készüljetek fel, és várjátok eljövendő visszatértét, újra és újra átismételve ezeket a dicső eseményeket magatokban, a szeretteitekkel, és legyen az ő imája a mi imánk. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Tanúságomat teszem arról, hogy ő él. Jöjj el, ó nagy király, Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Yo tenía solo 12 años de edad cuando los misioneros llegaron por primera vez a predicar a la ciudad donde nací.
Én csak 12 éves voltam, amikor a misszionáriusok először jöttek el prédikálni Chile északi részén található szülővárosomba. Egy vasárnap, amikor már 6 hónapja jártam a kis gyülekezetbe, az egyik misszionárius úrvacsorát osztva oda kínálta nekem a kenyeret. Ránézve csendben azt mondtam, nem lehet. Miért nem? Kérdezte. Meg is mondtam, hát mert nem vagyok az egyház tagja. A misszionárius nem hitt a fülének, arcára kiült a döbbenet, szerintem azt gondolta, hiszen ez a fiatal férfi minden egyes gyűlésen ott van. Hogy lehet az, hogy nem tagja az egyháznak? Másnap a misszionáriusok már ott is voltak nálunk, és minden tőlünk telhetőt megtettek azért, hogy az egész családomat taníthassák. Mivel azonban a családomat nem érdekelte a dolog, a misszionáriusoknak csak az adott elég önbizalmat a továbblépéshez, hogy már 6 hónapja minden héten ott voltam az egyházi gyűléseken. Végre elérkezett a nagy pillanat, amire vártam, és felkértek, hogy legyek tagja Jézus Krisztus egyházának. A misszionáriusok elmagyarázták nekem, hogy mivel kiskorú vagyok, szükség van a szüleim engedélyére. Apám elé járultam, és úgy gondoltam, hogy szeretetteljesen ez fogja válaszolni. Fiam, majd amikor nagykorú leszel, akkor hozhatsz saját döntéseket. Miközben a misszionáriusokkal beszéltem, buzgón imádkoztam, hogy érintse meg valami a szívét, és adja meg nekem az áhított engedélyt. A misszionáriusoknak azt mondta, Elderek, az elmúlt 6 hónapban láttam, amint fiam Jorge minden vasárnap reggel felkel, felveszi a legjobb ruháját, és elsétál az egyházba. Az egyháznak csak jó hatását láttam megnyilvánulni az életében. Azután hozzám fordult, és meglepetésemre azt mondta, Fiam, ha felelősséget válasz a döntésedért, akkor engedélyt adok rá, hogy megkeresztelkedj. Megöleltem és megpuszítottam édesapámat, és megköszöntem neki, amit tett. Másnap megkeresztelkedtem. A múlt héten volt életeme fontos pillanatának 47. évfordulója. Milyen dolgokért vagyunk felelősek Jézus Krisztus egyháza tagjaiként? Joseph Fielding Smith elnök ezt mondta erről, idézem, ez a két nagy felelősségünk van. Először, hogy saját szabadulásunkra törekedjünk, majd másodszor, hogy teljesítsük fele barátaink iránti kötelességünket. Idézet vége. Atyánk tehát ezt a két fő felelősséget bízta ránk. Törekedjünk saját szabadulásunkra és másokéra, tudván, hogy a szabadulás azon dicsőség legmagasabb fokának elérését jelenti, amelyet atyánk biztosított engedelmes gyermekei számára. E ránk bízott felelősségeknek, amelyeket önként fogadtunk el, kell meghatározniuk fontossági sorrendünket, a vágyainkat, a döntéseinket és a mindennapos viselkedésünket. Aki már érti, hogy Jézus Krisztus engesztelése révén elérhető számára felmagasztosulás, annak kárhoztatást jelent az, ha nem nyeri el. A szabadulás ellentéte tehát a kárhozat, éppen úgy, ahogy a siker ellentéte a kudarc. Thomas S. Monson elnök azt tanította nekünk, hogy az ember nem nyugodhat sokáig megelégedve a középszerűséggel, ha meglátja, hogy a kiválóság elérhető. Hogyan elégedhetnénk meg akkor bármivel, ami kevesebb a felmagasztosulásnál, ha tudjuk, hogy a felmagasztosulás lehetséges? Hadd osszak meg veletek 4 kulcsfontosságú tantételt, melyek elősegítik azon vágyunk beteljesedését, hogy felelősséget vállaljunk mennyei atyánk előtt, és eleget tegyünk azon elvárásának, hogy olyanná váljunk, amilyen ő. Az első, kötelességünk megismerése. Ha Isten akaratát szeretnénk tenni, ha felelősséget kívánunk vállalni ő előtte, akkor azzal kell kezdenünk, hogy megismerjük, megértjük és elfogadjuk az ő ránk vonatkozó akaratát, majd annak megfelelően élünk. Az Úr azt mondta, most tehát minden ember tanulja meg a kötelességét és tevékenykedjen abban a hivatalban, amelyre kijelöltetett teljes szorgalommal. Nem elég csak vágyni arra, hogy jót tegyünk, miközben nem győződünk meg arról, hogy megértjük, mit vár el tőlünk atyánk, és mit akar, mit tegyünk. Az Elis csoda országban meséjében Elis nem tudja, merre menjen, így hát megkérdezi a fakutyát. Lenne szíves megmondani, merre kell mennem? A fakutya így felel. Az attól függ, hová akarsz jutni. Mire Alice azt mondja, ó, az egészen mindegy. Akkor az is egészen mindegy, hogy merre, mély, mondja a fakutya. Mi azonban tudjuk, hogy az ösvény, mely ahhoz a fához vezet, amelynek a gyümölcse kívánatos, hogy boldoggá tegye az embert, keskeny ösvény. Csak erőfeszítéssel lehet előre haladni, és kevesen vannak, akik megtalálják. Nefi azt tanítja nekünk, hogy Krisztus szavai minden olyan dolgot meg fognak mondani nektek, amit meg kell tennetek. Majd hozzáteszi, hogy a Szentlélek minden olyan dolgot meg fog mutatni nektek, amit meg kell tennetek. A két forrás tehát, melyekből megismerhetjük a kötelességünket, Krisztus ősi és mai profétákon keresztül kapott szavai, valamint a Szent Lelken keresztül kapott személyes kinyilatkoztatás. A második a döntéshozatal. Akár az evangélium visszaállításáról, akár egy bizonyos parancsolatról, vagy elhívásban való szolgálattal kapcsolatos kötelességről, vagy a templomban kötött szövetségekről tudunk meg valamit, miénk a döntés, hogy ezen új ismeret szerint cselekszünk-e? Mindenki szabadon önmaga választja meg, hogy belép-e egy szent szövetségbe, amilyen a keresztelés vagy a templomi szertartások. Mivel az ősi időkben az emberek vallási életének természetes részét képezték a fogadalomtételek, a régi törvény megmondta, hogy ne esküdjetek hamisan az én nevemre. Az idők delén azonban kötelezettségeink betartásának egy jobb módjára tanított a szabadító, amikor azt mondta, hogy az igen igent jelent, a nem pedig nemet. Adott szavunknak másokkal szemben is, de különösen mennyei atyánkkal szemben elegendőnek kell lennie igazmondásunk és elkötelezettségünk biztosítékaként. Ha eleget teszünk egy kötelezettségnek, az jelzi szavunk igaz és őszinte voltát. Harmadik, ennek megfelelő tettek. Miután megismertük a kötelességünket és meghoztuk a hozzá kapcsolódó döntéseket, ennek megfelelően is kell cselekednünk. A szabadító és a hozzá gyógyításra odahozott gutaütött története nagyon jó példáját mutatja annak, hogy ő milyen szilárdan eltökélte magát atyának tett kötelezettsége betartása mellett. Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a gutaütöttnek, fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus engesztelése elengedhetetlen a bűnök bocsánatához, azonban ennek a gutaütött embernek a meggyógyításakor még nem került sor erre a nagyszerű eseményre. Ez még Getsemáné előtt volt. Jézus mégsem csak azzal a képességgel áldotta meg a gutaütött embert, hogy felkelhessen és járni tudjon, hanem bűnei bocsánatát is megadta neki, mellyel visszavonhatatlan jelét adta annak, hogy nem fog kudarcot vallani, hogy eleget fog tenni az atya iránti kötelezettségének, és a Getsemánéban, majd a kereszten meg fogja tenni azt, amit ígért. Az ösvény, melyet választottunk, keskeny. Kihívások szegélyezik, melyekhez szükség van a Jézus Krisztusba vetett hitünkre, valamint a legjobb arra irányuló erőfeszítéseinkre, hogy az ösvényen maradjunk és előre töregedjünk. Bűnbánatot kell tartanunk engedelmesnek és türelmesnek kell lennünk még akkor is, ha nem mindent értünk abból, ami körülvesz minket. Meg kell bocsátanunk másoknak, és annak megfelelően kell élnünk, amit megtanultunk, és amilyen döntéseket hoztunk. A negyedik, az atya akaratának készséges elfogadása. A tanítványság nem csak a kötelességünk megismerését, a helyes döntések meghozatalát és az azoknak megfelelő tetteket követeli meg tőlünk, hanem az is fontos, hogy készségesen akkor is el tudjuk fogadni Isten akaratát, ha az nem egyezik az igaz lelkű vágyainkkal, vagy azzal, amit mi inkább szeretnénk. Lenyűgözőnek és bámulatosnak tartom a leprás hozzáállását, aki kérvén őt és leborulván előtte így szólt az Úrhoz. Ha akarod, megtisztíthatsz engem. A leprás semmit nem követelt, lehettek bár igaz lelkűek a vágyai, egyszerűen csak készen állt elfogadni az Úr akaratát. Néhány évvel ezelőtt egy kedves, hűséges, baráti házaspár, akik már hosszú ideje imádkoztak ezért, részesült egy régóta áhított kisfiú megérkezésének áldásában. Öröm töltötte el otthonukat, miközben barátaik és lányuk, aki ezt megelőzően egyetlen gyermekük volt, élvezték az újszülött kisfiú társaságát. Egy napon azonban váratlan dolog történt. A mindössze 3 éves kisfiú hirtelen kómába esett. Amint megtudtam, hogy mi a helyzet, felhívtam a barátomat, hogy támogatásunkat fejezzem ki ebben a nehéz időszakban. Válasza azonban nekem volt tanúságos. Azt mondta, ha az atya akarata az, hogy elvigye őt magához, akkor nekünk nincs ellenvetésünk. Barátom szavai a legkisebb mértékű tiltakozást, lázadozást vagy elégedetlenséget sem tükröztek. Épp ellenkezőleg szavaiból kizárólag az Isten iránti hála sugárzott azért, hogy erről rövid időre élvezhették a kisfiúkat, valamint az, hogy teljes mértékben készen állnak elfogadni az atya velük kapcsolatos akaratát. Néhány nappal később a csöpség visszavitetett celesztiális palotájába. Törekedjünk előre kötelességünk megismerése, helyes döntések meghozatala, e döntéseknek megfelelő tettek, valamint atyánk akaratának elfogadása által. Nagyon hálás és boldog vagyok azon döntés miatt, melyet apám 47 évvel ezelőtt engedett meghoznom. Idővel megértettem, hogy a feltétel, amit szabott nekem, hogy vállaljak felelősséget a döntésemért, azt jelentette, hogy vállaljak felelősséget mennyei atyám előtt, törekedjek saját magam és fele barátaim szabadulására, és váljak ezáltal még inkább olyanná, amit atyám elvárt tőlem és szán nekem. Bizonyságomat teszem ezen a különleges napon, hogy Isten, a mi atyánk és az ő szeretett fia él. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Most pedig a kórus elénekli a Mesélj most Jézusról című éneket, melyet követően Joseph W. Citati Elder, a 71. tagja fog hozzánk szólni. Őt Russell M. Nelson Elder követi a 12 apostol kórumából.
Things I would ask you to tell. Thank you, Tabernacle Choir, for that sweet tribute.
Köszönjük a Tabernáklum kórusnak ezt a gyönyörű zenét. Azon a napon, amikor az atya felszólította az ő egyszülött fiát, hogy készítsenek embert a saját képmásukra és hasonlatosságukra, megáldotta gyermekeit, és ezt mondta: legyetek termékenyek, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és győzzetek le, és legyen fennhatóságotok minden élőlény felett, amely mozog a földön. Egy isteni megbízatás és áldás kíséretében így kezdődött el halandó utazásunk. Egy szerető atyától kaptuk azt az utasítást és áldást, hogy legyünk termékenyek, sokasodjunk, és legyen fennhatóságunk, hogy fejlődhessünk, és éppen olyanná válhassunk, amilyen ő. Testvérek, támogassatok engem ma délután a hitetekkel és imáitokkal, miközben megosztok veletek néhány gondolatot az isteni természetünk három alapvető jellemzőjéről. Ezért imádkozom, hogy mindannyian teljes mértékben felismerjük, és eleget tegyünk azon szent felelősségünknek, atyánk megbizatásának, hogy kialakítsuk isteni természetünket, hogy sikeresebben tudjunk végrehajtani földi utazásunkat, és hogy elérjük mennyei rendeltetésünket. Először is Isten megbízott minket azzal, hogy legyünk termékenyek. A termékenység egyik fontos, ám gyakran figyelmen kívül hagyott része az, hogy elő kell hoznunk Isten királyságát a földön. A szabadító ezt tanította: én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjétek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Akkor termünk gyümölcsöt, és válunk termékenyé, ha megmaradunk Krisztusban, és hajlandók vagyunk magunkra venni a nevét, és mindvégig szolgálni őt azáltal, hogy segítünk másoknak is hozzájönni. Napjainkban az élő proféták és apostolok továbbra is felemelik hangjukat, hogy mindannyiunkat arra hívjanak, hogy képességeinkhez és lehetőségeinkhez mérten teljes mértékben vegyünk részt a szabadítás munkájában. Az erre adott első olyan válasz, mely sok gyümölcsöt terem, az, hogy legyünk szelídek és alázatos szívűek. Ekkor még teljesebben leszünk képesek Krisztushoz jönni, miközben engedünk a Szentlélek hívásainak és betartjuk az általunk kötött szövetségeket. Törekedhetünk rá, és el is nyerhetjük a jószívűség ajándékát, és erőt kaphatunk ahhoz, hogy meghívjuk saját családtagjainkat, őseinket, valamint egyháztag és nem egyháztag szomszédainkat és barátainkat, hogy fogadják el Jézus Krisztus evangéliumát. A jószívűség lelkületében végzett munka pedig nem kötelesség, hanem öröm. A kívások a hit építése irányuló lehetőségekké válnak. Tanúi leszünk Isten jóságának mindig és mindenben és minden helyen, ahol csak vagyunk, méghozzá egészen halálunkig. Mindannyian képesek vagyunk arra, hogy teljes mértékben részt vegyünk a szabadítás munkájában, és így is kell tennünk. A szabadító a következő felelősséget és ígéretet adta nekünk: én választottalak titeket, és én rendeltelek el titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Másodszor Isten megbízott minket azzal, hogy sokasodjunk. Fizikai testünk Istentől kapott áldás. Azért kaptuk, hogy el tudjuk végezni mennyiatyánk munkáját, hogy véghez vihesse az ember halhatatlanságát és örök életét. A fizikai test az eszköz, ami által megvalósíthatjuk isteni lehetőségeinket. A test teszi lehetővé mennyiatyánk engedelmes lélek gyermekei számára, hogy megtapasztalják a földi életet. A gyermekek világra hozatala pedig lehetőséget biztosít Isten más lélek gyermekei számára, hogy ők is élvezhessék az életet itt a földön. Amennyiben engedelmeskednek Isten parancsolatainak, minden halandóságba született embernek lehetősége van fejlődni és felmagasztosulni. A férfi és nő közötti házasság az az intézmény, melyet Isten a sokasodásra irányuló megbízása betöltésére rendelt el. Az azonos nemek közötti kapcsolat nem teszi lehetővé a sokasodást. A templomban megpecsételt hivatalos és törvényes házasságkötés, melyben tiszteletben tartják a pecsételési szövetségeket, lehetőséget biztosít a szülők és a gyermekeik számára, hogy lehető legjobb módon tapasztalják meg a szeretetet, és felkészüljenek egy gyümölcsöző életre. Egy olyan ideális környezetet biztosít számukra, melyben az Istennel kötött szövetségeik szerint élhetnek. Az ő irántuk érzett szeretete miatt mennyi atyánk az ő összes olyan hithű gyermeke számára, akik saját akaratunkon kívül eső okok miatt jelenleg nem élvezik, vagy nem tudják élvezni a szövetségben köttetett házasság és gyermekek okozta áldásokat, illetve ezek teljességét az Úr által meghatározott időben elnyerik majd ezeket az áldásokat. Az élő proféták és apostolok minden olyan embernek, akinek lehetősége van az örökkévaló házasság szövetségét megkötni, azt tanácsolták, hogy ezt hittel és bölcsen tegyék. E szent napot ne halogassuk világi dolgok hajszolása miatt, és ne olyan szintű elvárásokkal legyünk egy megfelelő társ tulajdonságait illetően, mely minden lehetséges jelöltet kizárna. Az az ígéret adatott minden embernek, akit a házasság örök szövetségében pecsételtek össze, és akik gyümölcsözőek a szövetségeik betartásában, hogy az ellenségnek soha nem lesz hatalma alásni az örökkévaló társas kapcsolatok alapjait. Harmadszor, Isten megbízott minket azzal, hogy győzzük le a Földet. A Föld legyőzése vagy uramunk aláhajtása és a minden élőlény feletti fennhatóság azt jelenti, hogy ezeket a dolgokat úgy irányítjuk, hogy azok betöltsék Isten akaratát, miközben az ő gyermekeinek céljait szolgálják. Beletartozik ebbe, hogy elsajátítjuk a saját testünket feletti uralmat is. Az viszont nem tartozik bele, hogy ezen dolgok tehetetlen áldozataivá válunk, vagy hogy azokat Isten akaratával ellentétesen használjuk. Azon képességünk kifejlesztése, hogy a Föld dolgait az Uramunk alá hajtsuk, azzal kezdődik, hogy alázattal felismerjük emberi gyengeségeinket, valamint Krisztus és az ő engesztelés által számunkra is elérhető hatalmat. Mert idézem, Krisztus ezt mondta, ha hisztek én bennem, hatalmatokba lesz mindazt megtenni, amit én jónak látok. Idézet bezárva. Ez a hatalom akkor válik elérhetővé számunkra, amikor úgy döntünk, hogy parancsolataink engedelmeskedve cselekszünk. Képességünket azáltal tudjuk növelni, hogy a lélek ajándékai törekszünk és fejlesztjük a tehetségeinket. Sok afrikai családhoz hasonlóan én is szerény körülmények között születtem és nevelkedtem. Azzal tudtam kiemelkedni ebből, hogy a szüleim gondoskodó segítségével jó oktatásba részesültem. Előrehaladásom elengedhetetlen volt az, hogy lássam, kivé válhatok. Fiatal házasokként később a feleségemmel együtt rátaláltunk a visszaállított evangéliumra, mely a lelkiránymutatás megadta, azóta is folyamatosan megáldja életünket. Más családokhoz hasonlóan nekünk is megvannak a próbatételénk és a kihívásaink. Amikor azonban az Úrra tekintünk segítségért, békét és vigaszt nyújtó válaszokra lelünk, és nem érezzük úgy, hogy ezek a dolgok felülkerekednek rajtunk. A napjainkban a társadalmat érő olyan kihívások, mint például az erkölcstelenség, a pornográfia, a fegyveres erőszak, a légszennyezés, a kábítószer használat és a szegénység azért öltenek egyre nagyobb mértéket, mert a világban sokan úgy döntöttek, hogy Isten akarata helyett inkább az ördög és a test akaratát helyezik előtérbe. Nem keresik az Urat, hogy megalapozzák az ő igaz lelkűségét, hanem minden ember a saját útján jár, saját Istenének képmása szerint, akinek képmása a világra hasonlít, idézet bezárva. A következő szavakkal azonban Isten minden gyermekét arra szólítja fel, hogy vegye igénybe az ő segítségét az élet kívásának legyőzéséhez és elviseléséhez. Isten vagyok. Én alkottam a világot és az embereket, mielőtt testben lettek volna. Ha felém fordulsz, és hallgatsz hangomra, és hiszel, és minden vétked megbánod, és megkeresztelkedsz, méghozzá vízben, az én egyszülött fiam nevében, akkor megkapod a Szentlélek ajándékát, minden dolgot az ő nevében kérve, és amit csak kérsz, az megadatik neked. Idézet bezárva. Azok a hithű utolsó napi szentek, akik tisztában vannak isteni lehetőségeikkel és teljes szívükkel az Úr Jézus Krisztus engesztelése által rendelkezésre álló hatalomra támaszkodnak, megerősítetnek a természetes gyengeségeikben, és minden dolgot meg tudnak tenni. Képessé válnak arra, hogy legyőzzék a gonosz csábításait, mert sokakat az ellenség fogságába hajtott. Pál ezt tanította, idézem. Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértésre egyetem van, a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Idézet bezárva. Idézem, mert a mennyben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Idézet bezárva. Mennyi atyánk azzal bizott és áldott meg bennünket, hogy legyünk termékenyek, sokasodjunk és győzzük le a Földet, hogy hozzá hasonlóvá válhassunk. Biztosított számunkra segítséget, hogy egyéni döntéseink szerint fokozatosan mindannyian hozzá hasonlóvá válhassunk. Ezért imádkozom, hogy mindannyian olyan életet éljünk, melyet az isteni természetünkről szóló jövőkép irányít, hogy elnyerhessük mennyei előjogainkat, és betöltsük isteni rendeltetésünket. Bizonyságomat teszem az Atya Isten, és az ők szeretett fia, ami szabadítunk ki Jézus Krisztus élő valóságáról, az ő dicsőséges boldogság tervéről, valamint azokról a kulcsokról, melyeket ő napjainkban egy élő prófétára méghozzá, Thomas S. Monsonra ruházott. Imádkozom. Azért, hogy meglegyen az erőnk ahhoz, hogy ő áldásait azok teljességében élvezhessük. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Kedves testvérek, a konferencia e két napja dicsőséges volt. Inspiráló zene és elegáns imák emeltek fel minket. Világosságot és igazságot tartalmazó üzenetek gyarapították a lelkünket. Ezen a húsvéti vasárnapon megint együtt és szívből köszönjük Istennek a profétát. Az előttünk álló kérdés csak az, hogy vajon miben fogunk megváltozni annak eredményeként, amit ezen a konferencián hallottunk és éreztünk. Bármi legyen is a válaszotok, hadd kérjelek meg benneteket arra is, hogy vizsgáljátok meg a sabbat napjával kapcsolatos érzéseiteket és viselkedéseteket. Nagyon tetszenek nekem Ézsaiás szavai, aki gyönyörűségnek nevezte a sabbatot, azonban felmerül bennem a kérdés, hogy nektek és nekem tényleg gyönyörűsége a sabbat? Először sok évvel ezelőtt éreztem gyönyörűségesnek a sabbatot, amikor elfoglalt sebészként. A sabbat a személyes gyógyulás napja lett. A hét végére ugyanis a sok szappanos kézmosástól és körömkeféléstől már alig éreztem a kezem. Szükségem volt a fellélegzésre is, mert nagy terhekkel járt a foglalkozáson. A vasárnap ezt a várva várt megkönnyebbülést hozta el. Vajon mit értett a szabadító az alatt, hogy a sabbat lőn az emberért, nem az ember a sabbatért? Véleményem szerint azt akarta megértetni velünk, hogy a sabbat az ő ajándéka nekünk. Ezzel biztosít számunkra valódi enyhülést a mindennapi élet fáradalmaitól, és ad lehetőséget a testi-lelki megújulásra. Isten nem szórakozásra vagy mindennapos munkára adta nekünk ezt a különleges napot, hanem a kötelességeinktől való megpihenésre, a testi-lelki megkönnyebbülésre. Héberül a sabbat szó pihenést jelent. A sabbat napjának célja egészen a világ teremtéséhez vezet vissza, amikor hat nap munka után az Úr megpihent a teremtés munkájától. Amikor később Mózesnek kinyilatkoztatta a 10 parancsolatot, Isten azt parancsolta, megemlékezzél a sabbat napról, hogy megszenteljed azt. Később a sabbatot Izrael egyiptomi rabságból való kiszabadulásának emlékezetére tartották. A legfontosabb talán az, hogy a sabbat állandó szövetségként adatott, állandó emlékeztetőként arra, hogy az Úr megszentelheti népét. Mindezek mellett a sabbat napján Jézus Krisztus engesztelésének emlékezetére veszünk az úrvacsorából. Ismételten szövetséget kötünk arra, hogy készek vagyunk magunkra venni az ő szent nevét. A szabadító azt mondta magáról, hogy ő a szombatnak, vagyis a sabbatnak az ura. Ez az ő napja. Ismételten arra kér minket, hogy tartsuk, vagyis szenteljük meg a sabbat napját. Erre szövetség kötelez minket. Vajon hogyan szenteljük meg a sabbat napját? Amikor még sokkal fiatalabb voltam, azt tanulmányoztam, mit sorolnak fel mások, mit tegyünk és mit ne tegyünk a sabbaton. Később azonban a szentírásokból megtanultam, hogy a sabbat napját illető viselkedésem és hozzáállásom egy jel köztem és mennyei atyám között. Ezt megértve már nem volt szükségem engedélyezett és tiltott tevékenységek listájára. Amikor el kellett döntenem, vajon egy tevékenység megfelel-e sabbat napjának, egyszerűen csak feltettem magamnak a kérdést, milyen jelet küldök ezzel Istennek? Ez a kérdés kristálytisztává tette a sabbat napjával kapcsolatos választási lehetőségeimet. Bár a sabbat napjával kapcsolatos tan az ősi időkre nyúlik vissza, ezekben az utolsó napokban egy ígérettel járó új szövetség részeként is meg lett újítva. Figyeljétek meg, milyen hatalom rejlik ebben az isteni rendelésben. Idézem, hogy még teljesebb mértékben megtarthasd magad szeplőtlennek a világtól, menj el az imádság házába és ajánd fel szentségeidet az én szent napomon. Mert bizony, ez a nap jelöltetett ki számodra, hogy megpihenj munkáidtól, és odaadásodat leródd a magasságosnak. És ezen a napon ételet készüljön el, egy valamire tekintő szívvel, hogy bőjtöd tökéletes legyen, hogy örömöd teljes lehessen. És amennyiben hálaadással, vidám szívvel és arccal teszed ezeket a dolgokat, tiéd a föld teljessége. Idézet vége. Képzeljétek el, mi mindent foglal magában ez a kijelentés. A föld teljessége ígértetik azoknak, akik megszentelik a sabbat napját. Nem csoda, hogy Ézsaiás gyönyörűségnek nevezte a sabbatot. De hogyan győződhetünk meg arról, hogy viselkedésünk a sabbaton örömhöz és örvendezéshez vezet majd? Azon kívül, hogy elmentek az egyházi gyűlésekre, vesztek az úrvacsorával, és szorgalmasan szolgáltok az elhívásaitokban, még milyen tevékenységek segíthetnek abban, hogy a sabbat gyönyörűség legyen számotokra? Milyen jelet fogtok küldeni az Úrnak, mely kifejezésre juttatja, hogy szeretitek őt? A sabbat csodálatos lehetőséget ad a családi kötelékek megerősítésére. Végső soron Isten azt szánja nekünk, gyermekeinek, hogy felruházott szentekként a templomban családunkhoz, az őseinkhez és a leszármazottainkhoz pecsételve térjünk vissza őhozzá. Gyönyörűségét tesszük a sabbatot, amikor az evangéliumot tanítjuk a gyermekeinknek. Nagyon is nyilvánvaló ez a szülői felelősségünk. Az Úr azt mondta, hogy amennyiben a Sionban lévő szülőknek gyermekei vannak, és nem tanítják meg nekik a bűnbánat és a Krisztusba, az élő Isten fiába vetett hit, valamint a keresztelkedés és a Szentlélek kézrátétel általi ajándékának tanát 8 éves korukban, a bűn szálljon a szülők fejére. Évekkel ezelőtt az első elnökség kihangsúlyozta, milyen fontos a minőségi családi időtöltés. Azt írták, felszólítjuk a szülőket, hogy erőfeszítéseik legjavát szenteljék gyermekeik tanításának és evangéliumi tanokban való felnevelésének, mert ez közel fogja tartani őket az egyházhoz. Az otthon az igaz lelkű élet alapja, és semmi más nem helyettesítheti szerepét, vagy töltheti be alapvető feladatát ezen Istentől kapott felelősség megvalósításában. Azt tanácsoljuk a szülőknek és a gyermekeknek, hogy helyezzék életükben a legelső helyre a családi imát, a családi esteket, az evangélium tanulmányozását és tanítását, valamint a tartalmas családi tevékenységeket. Legyenek bármi méltóak és helyén valóak az egyéb kötelezettségek, vagy tevékenységek, nem engedhető meg, hogy elmozdítsák helyükről azokat az Isten által kijelölt kötelességeket, amelyeket csak a szülők és a családok végezhetnek el megfelelően. Ezt a tanácsot átgondolva, szinte azt kívánom, bárcsak megint fiatal apa lehetnék. Most a szülőknek oly sok csodálatos forrásanyag áll rendelkezésére, amellyel jelentőségteljesebbé tehetik a családi időtöltést. Akár a sabat napján, akár más napokon. Ott van az LDS.org, a Mormon.org, a bibliai videók, a Mormon Channel, a Gospel Art Library, a Friend, a New Era, az Ensign, a Liahona, és még sorolhatnám. Ezek a forrásanyagok nagy segítséget nyújtanak a szülőknek, amikor gyermekeik tanításának szent kötelességét végzik. Semmilyen más munka nem múlja felül az igaz lelkű, tudatos szülői nevelést. Az evangéliumot tanítva ti is tanulni fogtok. Így módon segít nektek az Úr megérteni az evangéliumát. Azt mondta, parancsolatot adok nektek, hogy tanítsátok egymásnak a királyság tanát. Tanítsatok szorgalmasan, hogy tökéletesebb oktatásban részesülhessetek. Tan, az evangélium törvénye, minden olyan dolog terén, amely Isten királyságához tartozik. Az evangélium ilyesfajta tanulmányozása gyönyörűségessé teszi a sabbatot. Ez az ígéret nem függ attól, hogy mekkora a család, kikből áll, vagy hogy hol van. A családdal töltött időn kívül a családtörténeti munkában is igazi gyönyörűségre lelhettek a sabbat napján. A Földön előttetek élt családtagok felkutatása és megtalálása, akiknek itt nem volt lehetőségük az evangélium elfogadására, mérhetetlen örömmel járhat. Ezt saját magam is megtapasztaltam. Sok évvel ezelőtt kedves feleségem Wendy elhatározta, hogy megtanulja, hogyan kell családtörténeti kutatást végezni. Először lassan haladt vele, de apránként megtanulta, milyen könnyű is végezni ezt a szent munkát. Én pedig soha nem láttam őt boldogabbnak. Nektek sem kell elutaznotok más országokba, sőt, még családtörténeti központba sem. Számítógép vagy mobileszköz segítségével otthon is meg tudjátok találni azokat a lelkeket, akik szertartásokra áhítoznak. Tegyétek gyönyörűséggé a szabatot őseitek megtalálása és a lélekbörtönből való kiszabadítása által. Tegyétek gyönyörűséggé a sabbatot másoknak, különösen azok szolgálata által, akik nem érzik jól magukat, akik magányosak, vagy akiknek szükségük van valamire. Őket felvidítva, ti is fel fogtok vidulni. Amikor Ézsaiás gyönyörűségnek nevezte a sabbatot, azt is megtanította nekünk, hogyan tegyük azt gyönyörűségessé. Azt mondta, ha nem űzöd kesztelésedet szent napomon, és a sabbatot gyönyörűségnek hívod, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozás sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban. Önfegyelmet kíván az, hogy a sabbaton ne űzzük kedvelésünket. Esetleg meg kell fosztani magunkat valamitől, amit kedvelünk. Ha gyönyörködni szeretnétek az Úrban, akkor nem engeditek meg magatoknak, hogy úgy kezeljétek, mint bármely más napot. Rutinszerű és kikapcsolódási tevékenységekre máskor is sort lehet keríteni. Gondoljatok bele, a tizedfizetéssel jövedelmünk egy tizedét visszaadjuk az Úrnak. A sabat megszentelésével a hét nap egyikét az ő napjaként tartjuk számon. Ezáltal pénzünket és időnket is fel tudjuk ajánlani neki, aki napról napra leheletet kölcsönöz nekünk. Az Istenbe vetett hit megszeretteti velünk a sabbatot, a sabbatba vetett hit megszeretteti velünk Istent. A szent sabbat valóban gyönyörűség. Most, hogy ez a konferencia a végéhez ér, tudjuk, hogy bárhol éljünk is, a hívők példáinak kell lennünk a családtagjaink, a szomszédaink és a barátaink között. Az igaz hívők megszentelik a sabbat napját. Moroni kérdésével zárom beszédemet, mely búcsúzóul áll tőle a Mormon könyve végén. Azt írta, Jöjjetek Krisztushoz, és legyetek benne tökéletessé, és tartóztassátok meg magatokat minden istentelenségtől, és ha minden istentelenségtől megtartóztatjátok magatokat, és teljes lelketekkel, elmétekkel és erőtökkel szeretitek Istent, akkor szenteltettek meg Krisztusban. Szerető szívvel mondom ezt nektek, imaként, bizonyságként és áldásként. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
At the conclusion of this conference, we express heartfelt appreciation to all who have worked so diligently to prepare.
A konferencia végén szeretnénk kifejezni nagyra becsülésünket mindazoknak, akik szorgalmas munkával készültek fel ezekre a gyűlésekre. Hálásak vagyunk azokért, akik beszédet és imát mondtak. Őszinte köszönetünket fejezzük ki a kórusnak, a karnagyoknak és az organistáknak a gyönyörű és felemelő zenéért. A kórus most a Lásd, követlek Uram című himnusszal bezárja a konferenciát. A záróimát Koichi Aoyagi Elder mondja 70-ektől. Ezt követően a konferenciát berekesztjük. Drága testvérek, drága barátaink, mennyei atyánk áldjon és tartson meg benneteket most ezen a húsvéti vasárnapon és mindig az októberi viszontlátásig.
our beloved Father in heaven.
Mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk. A legnagyobb és legnagyszerűbb áldozatért, melyet fiat hozott, és a feltámadásért. Köszönjük neked a szeretetet és az irgalmat, melyet kapunk tőled, és az engesztelés áldását. Kérünk téged, hogy velünk lehessenek az áldásaid. Nagyon hálásak vagyunk, hogy most hallhattunk nagyszerű tanításokat és tanácsokat ezen az általános konferencián, és kérünk, segíts nekünk, hogy képesek legyünk magunkra vonatkoztatni és alkalmazni azokat a dolgokat, amelyeket tanultunk. Kérünk, hogy áld meg Thomas S. Monson elnököt és a 12 apostolt és a többi általános felhatalmazottat és a papsági vezetőket, a misszionáriusokat, az összes szentet szerte a világon. Nagyon hálásak vagyunk a szeretetedért és a kegyelmedért és az engesztelés áldásaiért. Ezekért a dolgokért imádkozunk alázatosan Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 185th.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 185. éves általános konferenciájának közvetítését látták. A beszélők az általános felhatalmazottak és az egyház általános tisztségviselői közül lettek kiválasztva. A zenét a Mormon Tabernáklum kórus szolgáltatta.
This broadcast has been furnished as a public.
A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos sokszorosítani, rögzíteni, másolni, vagy bármely más módon felhasználni.